Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Én is örülök neki, hogy itt vagyok közöttetek, és be kell, hogy valljam, hogy nagyon egyetértek azokkal, akik én is eljutottam idáig, akik azt mondják, hogy a szombatnapnak a nyugalma az néha függ attól is, hogy milyen létszámban vagyunk. Tudnélik, annyit tanulni a szombatiskolából, mint amennyit egy mondjuk egy 10-12 fős csapattal együtt átveszünk, nem tudunk nagy gyülekezetben, még akkor is, hogyha a kis osztályokra, kisebb osztályokra bontjuk a gyülekezeti közösséget. Mert egész egyszerűen nézzétek meg, hogy tanított az üdvözítő nagy sokat, több száz, meg több ezer ember előtt is, de amikor eredményes tanítást akart, akkor ő maga köré általában egy kisebb csapatot vont, mert így egymás szemébe lehet nézni, és tanulhatunk egymástól. Van egy tollam, régen pirosat használtam, most csak ez a zöld volt nálam, de amit én nagyon nagy értéknek hallok a szombatiskolai csoportban, azt én mindig fölírom. És nem fogom elfelejteni, mert volt olyan most nemrégiben egy győri vendégünknek, vagy evangelizáció megemlítettem valamit, hogy egy nagyszerű tanítást egy mondatban egy olyan hölgytől hallottam, akinek nem volt meg teljesen a hat elemie, és a legnehezebb fizikai munkát végezte a bányában, mondjuk nem bányár voltam, csillés, nőlétére, és úgy ment el nyugdíjba, és egyszer megfogalmazott egy olyan csodálatos mondatot, szerintem öt teológiai diplomával rendelkező emberek se tudtak volna az üdvösség kérdésével megfogalmazni, és nem jutott akkor eszembe, mint hogy most sem, és előkerestem ezt a 20 nem tudom hány évvel ezelőtti szombatiskola eszkénet, és megkerestem, hogy mit mondott ez a hölgy. Tehát óriás, én csak szeretnélek megerősíteni benneteket, hogy sajnos abban gondolkodunk mindannyian, hogy sokaság, sokan legyenek, zengjen, zúgjon minden körülöttünk, de ez igazából nagyon szép. A zarándoklás nagyon szép egy évben egyszer vagy kétszer, amikor ennyien összejövünk, de az igazi az, amikor egy olyan ilyen krisztusi létszámban tudunk együtt lenni, mert akkor tudunk igazából tanulni, hogy mit kapott a jó Istentől némelyikünk egy héten keresztül, tehát ott osztjuk meg egymással. Jó, aranyos vagy, köszönöm szépen, könnyebb beszélni. Lehet, hogy majd menet közben leülök, mert túlzottan nem vagyok jól, sajnos a vérnyomásom az. Most ezek a frontok így jönnek, mennek, de most egyelőre maradok, majd leülök. Hát tovább folytatjuk azt a gondolatot, én említettem is nektek, hogy ez a bizonyos nagy vadállat, ez a semmihez se hasonlítható nagy vadállat, amire egyértelmű, hogy halálos sebet kap. A halálos seb idejét ismerjük, ugye pontosan tudjuk a Bibliából. Bár ott is követünk el hibákat, hogy 1798-szor nagyon szépen visszaszámolunk ki, mínusz 1260 nap, megvan az 538. Hol találtátok meg a történelemben? Sehol. Sehol nincs, de mondok nektek valamit, mert meg fogjátok találni, ha a könyvtárba elmentek. Félegyházi József, valamikor a Hittudományi Egyetemnek volt a tanszékvezető tanára, a katolikusé természetesen. Az a címe a könyvének, hogy Egyház a korai középkorban, tankönyv volt a leendő papoknak, és 67-ben adták, 1967-ben, és hogy nem tudom, volt akkor pénzzel is megvettem. Nagyon tetszett, hogy rajta arannyal volt rajta a pápai jóváhagyás, és akkor én ezt megvettem, hogy na mit tanulhatok én ebből, és hát én akkor már keresztségre készültem, de mikor megvettem, hát ezt tanultam, hát vastagot aláhúztam. Ő magyarázza meg, hogy 533 az a dátum, ami mindenhol benne van, mert ez a bizonyos Belizár, ugye a kelet-római császárnak a hadvezére, akkor szabadította fel Rómát, de ha ehhez hozzáadsz 1260 napot, akkor nem 1798-hoz jutsz, hanem 1700, hogy hát adjátok 60-93, ugye, ahhoz jutsz, hát valahogy nem stimmel a dolog, pedig 98-ban vitt el Bertyi, ugye, a pápát, és akkor próbáltuk erőltetni. Na most ő szépen elmagyarázza ebben a könyvben, és akkor értettem meg igazán, hogy miről is beszél a Biblia. Sehol máshol nem találtam, hogy a gótok visszavették még Rómát, de úgy történt ez, hogy 533-ban felszabadították, a idegen városban, ugye messzebb Ravennából visszatért a pápa az udvar tartásával, és mindössze 4000 fős helyőrséget hagytak Rómában. Tisztelem a főpapságot, hogy ezt kibírták, mert ugye az arisztokrácia elmenekült a gótok előtt, és hát azt írja, hogy hát borzasztó volt hallgatni, hogy minden héten legalább két palota összeomlott, ez a robajt hallani Rómába, hogy ment tönkre Róma. Közben pedig árulás meg egyebek folytán a gótok újra elfoglalták Rómát, csak Róma megmaradt pápa is fogságban, csak hogy ez nagyon érdekes a történelem, hogy a gótoknak meg nyugaton támadt ellenség. Belizár azért hagyta el Rómát, mert keleten támadt ellenség, és oda kellett menni a császár parancsára, a kelet-római császár parancsára. Itt Rómánál pedig nyugaton támadt ellenség, és a gótoknak el kellett menni, és amit ezt a pár embert ott, meg az omló palotákat ott hagyták, és közben pedig ugye a híreket elküldték Bizáncba, és akkor 538 volt az, amikor a gótok elmentek, és Róma felszabadult, jött egy kis segítség, igen ám, csak hogy már nem volt uralkodó, és az egyed uralkodó Rómában a pápa volt, és ez büszkén leírja Félegyházi József, és ekkor értettem meg, hogy miért mondja a Biblia ezt, hogy ezzel honnan kell számítani, nem vissza kell minuszolni, hanem innentől nyugodtan, tiszta szívvel lehet számolni, hogy igen, tényleg nem akkor szabadították fel Rómát, de a pápa maradt egyedül, meg az udvartartása, és ők ott akkor egyet uralkodóvá váltak, és attól fogva adták, vették még Rómát sokáig.
De ez Grészek a könyvében benne van.
Köszönöm szépen, igazad van a Grész könyvében is, benne van, de Félegyházi József egyház a korai középkorban, ha ezt a könyvet megtaláljátok, egészen az elején van, még nem kell nagyon sokat lapozni. Ott aztán, amit említettél is, hogy Klodvig, Kispipén, nagykár, ezeket mind végigveszi ez a tudós katolikus tanár. Hát most ott folytatjuk, hogy ez a bizonyos valamilyen vadállat, ugye, aki így szépen átcsúszik a pogány Róma utódaként, szépen átcsúszik, és hogy terjeszkedik, és hogy kezdi a körmeit, mint a macska, ugye, vagy a nagy macskák, ahogy élezik a körmeiket, kezdi az érc körmeit munkába indítani, és hogy kezd ugye falni, zúzni, és ugye kap egy halálos sebet, és hogy azt mondja az ige, hogy a halálos sebe begyógyult. Hát ez egy ilyen általános, ilyen szemellenzős, adventista biblia magyarázat, hogy hát mikor, ugye amikor Mussolini 1929, Mussolini visszaadta a Vatikán államot, és akkor visszakapja a pápaság a fennhatóságát, ugye a világi hatalmát, és nem csak be van szorítva a Szentpéter bazilikába, meg a pápai rezidenciába, hanem egy négyzetkilométernyi állama van a pápának. De hát ez nem igaz. Most mondjátok meg nekem, tényleg szeretnélek bevonni titeket, hogy mikor hallottátok a római pápát az Európai Parlamentben beszédet mondani. Még soha nem mondott beszédet. Soha. Nem is hívták soha. Vagy egy európai állam, hát tele vagyunk itt állítólagos katolikus, meg utódállamokkal, ugye? Még a Varsói kongresszusban sem mondott, pedig volt lengyel pápa. És most olvasok az igét. Jelenések könyve 13. fejezetéből a 13. fejezet 11. versétől, és én fogok nektek itt előtt, fogok itt előttetek vallomásokat tenni, hogy mit, de miért
tettem sokat. Most nem van ez a félegyház, és meg tudtam nyitni a könyvet, és lehet a neten olvasni. Wikipedia rá, a félegyház.
Nagyon jó. Nagyon jó.
Most megnyitom, és otthon lehet lapozni.
Nagyon jó, hát böngésznek kell, mire megtalálni. Igen, megtalálni. Pontosan nem tudom, de úgy rémik nekem, hogy a 60. Hát lehet, hogy a másik kiadás már. Ez abban az évben volt, amikor én érettségiztem 60 évre, akkor vettem meg. 37-ben írt az elsőt, akkor nyilván, nyilván, és a 67-ben, én a 67-es kiadást vettem meg. Tehát Jelenések könyve, 13. rész, 11. versétől olvasom kivonatosan, mert elolvassuk még a 15-et is, de közben kihagyjuk ezeket a jeleket. És azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárványéhoz hasonló, de úgy beszélt, vagy bömbölt, mint a sárkány. És az első fenevad minden hatalmát gyakorolja előtte, és azt is eléri, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe begyógyult, vagy meggyógyult. És most kihagyjuk ezeket a jeleket, és akkor a 14. verstől olvasuk, és megtéveszti a föld lakosait azokkal a jelekkel, amelyekkel a fenevad előtt képe, amelyeket a fenevad előtt képes megtenni, és azt mondja a föld lakosainak, hogy készítsék el a fenevad képét, akin fegyverrel ejtett seb van, de aki életre kelt. És megadatott neki, hogy a fenevad képmásával lelket adjon, hogy a fenevad képmása beszéljen, és hogy megölesse mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását. Hát pillanatnyilag a fenevad erre képtelen. Pillanatnyilag még mindig nem kaptam, mert látjátok, a halálos seb akkor gyógyul be, igazából a Biblia alapján, tehát mi mondhatjuk a Mussolinit, meg a Vatikán államot, biztos, hogy egy nagy lépés volt a halálos seb gyógyulásában, de a seb csak akkor nyilvánítható begyógyultnak, amikor a középkori hatalmat visszanyeri. És most jön az én vallomásom. Tehát mi ezt hány évig, évtizedekig tanítottam, hogy Amerika maga katonai fölényével fogja, mögé áll, ugye, a pápaság mögé áll, a pápaságnak a jó szándéka mögé fog állni, és akkor hát így biztonságban fogja magát érezni a fenevad. Ezt kimondom nektek, hogy a fenevad, de én nem egy emberre, nem a pápára gondolok. Azért el kell, hogy mondjam nektek, sem pedig a katolikus egyházra. Itt a fenevad a pápaság intézménye. Az az intézmény, amelyik kereszténynek tartja magát, és mennyeinek tartja magát, és bibliainak tartja magát, és semmihez nincsen semmi köze. És itt értettem meg életemben először, most ezt bevallom nektek, hogy körülbelül egy 7-8 hónappal ezelőtt kezdtem el újra tanulmányozni ezt a halálos seb kérdést. Tény, hogy John Paulin, George Knight, akik Jelenések könyve magyarázattal foglalkoznak, vagy Jacques Dukan, reggel például őt olvastam még mikor fölébredtem sokáig. Ők figyelmeztetnek arra, hogy ez egy adventista begyökerezés nálunk. Nem így van, figyeljük végig az eseményeket, mikor gyógyul be az a halálos seb. És ami nagyon érdekelt engem, hogy van ez Amerikával? Hát hogy van ez? Amerika egyszer csak elkezd diktálni Európának, hogy tessék kérem szépen a fenevadat imádni, vagy hogy van? Amerika protestáns, akárhogy is nézzük, ugye a kislányom például most ment nemrég férhez Amerikába, és mindig mondja, hogy óriási nagy a szabadság, tényleg még mindig a szabadság ország, de azt mondja, már oda mennek a szabadság imádatban, hogy például ahol ő lakik, Oregon államban, ott nem mondhatod ki ezt a szót, hogy valaki homoszexuális, mert az pejoratív, és az ugyanolyan ember, mint én vagyok, tehát az a büntetendő, de nem az a büntetendő, amit csinál, hanem az a büntetendő, ha te ezt bejoratív értelemben használod. Tehát azonnal bíróság, de ilyen nem is várnak sokáig, hanem nagyon hamar bíróság elé állítják. De mondom, hogy kerül? Hát ugye a római pápaság meg elítéli, persze, elméletben, ugye, a gyakorlatban messze nem ítéli el, hogy fog ez működni? Mi az, hogy ő előtte? Hát valaki előtt, ha valaki úgy gondolja, hogy én látok, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de látok én a kollégák között olyan ripacskodókat is, akik úgy gondolják, hogy kiálltak valami közönség elé. És, tehát ő előttük valamit produkál. De általában ő előtte ilyen színházi előadás, nem? Meg cirkuszi előadás, hogy valami, ami látvány, ami leköti a hallgatóságot. De végre rájöttem, hogy nem erről van szó, hanem hogy a jelenlétében, tehát a kétszarvú fenevadnak a kétszarvú bárányéhoz most hasonló, úgy beszélt, ugye most már azért bömbölget, de az első fenevad minden hatalmát az ő jelenlétében gyakorolja. Tehát a második fenevad az elsőnek a jelenlétében nyeri el ezt, hogy ő, mint a sárkány szól, bömbölni fog. Hogy a második, vagy az első fenevad pedig ennek a másodiknak a jelenlétében fogja fokozatosan visszanyerni a hatalmát a jelenlétében. Mi a jelenlét? Kezdtem gondolkodni ezen, az amikor szoros a kapcsolat, nem? Hát egy mindennapos kapcsolat, a mindennapos jelenlét. Ez lehet az. Most nagyon örültem neki, hogy ti sokat idéztetek a Nagy Küzdelem című könyvből, de azt látom, hogy azért nagy a lankadás Nagy Küzdelem ügyben. Elég komoly a elolvastuk, tudjuk, megértettük, pont letettük a könyvet oda valahova a sorba. Most Ellen White olyan volt, ahogy én ezt átolvastam, minthogyha, beleborzongtam, megmondom nektek becsülete, mintha itt ülne. Ma, 2020-ban itt februárban vagy itt ülne. És látna az események, és azt mondja, látjátok, nagyon ajánlom nektek, nem olcsó, most jelent meg Herbert Edgar Douglas testvérnek, egy nagyon szókimondó testvérünk volt az egyházon belül, nem kímélte ő a generálkonferencia elnökséget se, ha ki kellett valamit mondani, hogy hibáztatok, akkor ő kimondta. Douglas biztos kimondta, nagyon jó könyvei vannak egyébként, és most jelent meg az advent kiadón, hogy azt mondta, hogy nem tudok úgy jelenni, már novemberben megmondták, hogy most már mindenképpen el kell menni, és közben pedig Zarka Kriszta szólt, hogy figyelj, hát mikor lefordítottuk, még az előző időkben, még amikor ő volt kiadóigazgató, és akkor az ott valahogy megült, megrekedt. Az utána következő se tartotta annyira lényegesnek, vagy én nem tudom. Én nekem meg elveszett a szemem elől ez a könyv. És most szólt, hogy meg a személyes szolgálatok osztályától szólt Hegyes Géza testvér, hogy ez megvan valahol, mert a Csilla lefordította. És előbányáztam, 2009-ben már lektorálva is volt ez a könyv, tehát 10 év telt el a lefordítása, és a most közül is mondtam, hogy én így átolvastam, na én így nem megyek el, hogy ez a könyv nem lett a testvérek kezébe adva. Most jelent meg 3 hete, vagy 4 hete, pontosan már nem tudom. Az a címe, Ellen White drámai proféciái. Egy könyvbe összeszedte, tehát Herbert Douglas, Ellen White drámai proféciái. Összeszedte egy könyvbe azokat a White proféciákat, amelyek a mi napjainkra vonatkoznak. Meghalt Douglas testvér egyébként 16-ban, de ha most itt velünk lenne, vagy még élt volna tovább is gyűjtötte volna az adatokat. És összeszedte pontokba, hogy figyeljük meg, hogy van ez a jelenlétében. Tehát, hogy miért is, tehát azoknak a lelki, mi a lelki háttere annak, hogy az amerikai protestantizmus annyira elkezdte favorizálni a római katolicizmust. Csak föltennék nektek egy kérdést, hogy néha megnéztek-e, én meg szoktam nézni, bevallom nektek becsülete, néha meg szoktam nézni egy ilyen kedves kis mesés karácsonyi filmet, amikor beszorulunk már karácsony felé. Néztetek ilyen filmeket? Mondjátok meg őszintén, hány protestáns templomot láttatok? A protestáns filmgyártás hazájában mindig kizárólag csak római katolikus templom. Templom, római katolikus templom.
Is egyébként.
Igen. Mert a pompa, a színes ablakok, a szentek, az a szín kavalkád, és az a színpompa, és az a
Mária, meg a
bárány. Igen, meg a, igen. Ez elvarázsolják az érzékeket. Nézzétek meg, 8 pontba szedte össze Douglas. Én egyébként a könyve alapján kezdtem el igazából ezeket én is kinyomtatni, és elkezdeni tanulmányozni, mert le voltam nyűgözve. Szóval, hogy 8 olyan pont van, amit Ellen White írt, ami a napjainkban teljesedik, hogy miért is van ez a nagy bratizás a római katolicizmus és a protestáns Amerika között. És majd, amikor egy pápának az életsorsát végigvesszük, nem fogom nagyon sok magyarázatot hozzáfűzni, de már előre bocsánatotokat kérem, mert elhúzódik majd, de majd látjátok, hogy ez egész egyszerűen az emberben tényleg megáll a szó, és megáll a lélegzet, hogy teljesedik. Azt írja Ellen White, hogy azért van ez a barátkozás, mert egyre nagyobb lesz a protestáns egyházakban közömbösség a reformált tanok iránt. Észrevettétek, hogy mennyire leérdekelték a reformáció kérdést? A reformációnál miről beszéltek? Ökumenikus egység. Egy szó szinte el nem hangzik, hogy itt volt egy középkori egyház, könyörgöm, itt az optimista számítás szerint 50 milliót áldoztak be, a pessimista számítások szerint 100 milliót, azok a járványok, a kolera, pest és tífusz, ami átvonult Európát, nem pusztítottak el annyi embert, mint az egyház. Meg ahányan az inkvizíció kamráiban végezték az életüket. Semmi, egy szó el nem hangzik. Tehát ez első helyre tette Ellen White, hogy a reformáltanokkal szemben megtörtént egy közömbösség. A második, hogy a pápaság oldaláról viszont annak a védelmezői, és tele van a protestáns Amerika, tele van olyan protestáns papokkal és teológusok, akik védik a római egyházat. Itt Európában nem találsz olyat. Ők magukat védik. Katolikusok védik magukat, de protestáns akármennyire, már most már tényleg a pincében vannak, hogy a reformált tanokat igazából tiszteljék és szeressék, és merjék a nép elé tárni. Ennek ellenére itt azért nem hangzik el. Direkt figyeltem, hogy azért az nem hangzik el, hogy kijelentsék védelmezően, hogy az egyháznak csak a híre rossz. Ez Amerikában minden napos téma, hogy a római egyháznak csak a híre rossz. Ellen White megírta 150 évvel ezelőtt, 140 évvel ezelőtt. A harmadik fő pont lesz, ezek itt vannak egyébként idézőjelben, mert ő szó szerint így írta Ellen White. Harmadik, a protestánsok helyeslik és támogatják a katolicizmust, és megalkusznak a szokásaival, és ezek a katolikusok csodálkoznak a legjobban. Ez írja Ellen White. És tényleg így van, hogy el vannak ámulva, hogy mennyire Amerikában mennyire teret engednek, és mennyire favorizálják őket, és mennyire tisztelik, és magasrangúbbnak tartják a katolikus bíborosokat. Tehát megdöbbentő, ami Amerikában működik. Negyedszer, a katolikus egyház, ugye erről beszéltünk, hogy a szertartásai végtelen impozánsak, csillogása és ünnepélyes rítusai elbűvölik az emberek érzékeit. Amerika elől járt a filmgyártással abban, hogy elbűvöljék az emberek érzékeit. És emiatt van, én azért említettem meg ezt, hogy hány protestáns templomot látok egy bájos kis amerikai karácsonyi filmben, még ha mondjuk a 19. századról szól a film, akkor aranyos kis gyülekezeteket látunk. De most csak római katolikus templomot. És ezt megírta Ellen White 140 évvel ezelőtt, hogy ezek a csillogások elnémítják az érzékeket, és elnyomják a lelkiismeret hangját. Írja ő. Ötödszöre. Az egyháznak az a joga, hogy joga van, illetve az a kijelentés, hogy joga van a bűnök alól feloldozni, ez borzasztóan tetszik az embereknek. És írja, hogy még a katolikusokban azt az érzést kelti, hogy szabad vétkezniük, mert majd meggyónják, ugye? A gyónásban, amely vég nélkül mindig az egyház feloldozásával jár, akkor nagyon egyszerű a bűntől való, vagy a bűnnel való bánásmód, de nem mondom a szabadulás, mert nem is érdekli őket a szabadulás, a bűnnel való bánásmód, és engedélyt látnak a vétkezésre, és ez tetszik a protestánsoknak. Hatodszorra. Ez mind idézőjelre van, mindet szó szerint Ellen White leírta. Hatodszor a római egyház ma egy makulátlan arcot mutat a világnak. Milyen tragédia nekik, mikor kiderülnek a pedofil papok. Hú, hát ez olyan, hát most már nem tudnak más csinálni, mint az, hogy kijelentik, hogy elítélik. De eddig ugye tudtak róla, de takarták. De most igyekszik magulatlan arcot mutatni. Most rájöttek arra, hogy a bűnbánó arc az sokkal inkább szépre varázsolja az arculatukat. És hát ugye mentegetik az iszonyok egyetlenkedéseiket. Hetedszerre, mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik. És itt Ellen White szegényként nem tett különbséget, hogy az enyém nem. A világ kegyeit keresik, a hamis szeretet előbb-utóbb elvakítja a szemüket, és azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban jót is látni, aminek az lesz a következménye, hogy végül a jót gonosznak fogják látni. Tragikus. És nyolcadszorra, ez a nyolc döntő dolog, amit ő felhozott, a pápaság nagyon is alkalmas ezeknek az igényeknek a kielégítésére, mert mind a két osztály igényeit ki tudja elégíteni, azokét is, akik cselekedeteik által akarnak üdvözülni, és azokét is, akik a bűneikkel együtt akarnak üdvözülni, és a protestánsok ebbe az utóbbibe tartoznak. Tehát most kapcsolatom van egy tatabányai tanárnővel, aki itt fölkészült a keresztségre kb. Háromszor, és megkeresztelkedett a Golgota gyülekezetbe, és nem találja ott se a helyét, mert a bűn kérdésében egy olyan tanítást valósítanak meg, ami nagyon ellenkezik azzal, amit itt nálunk tanult, ugye a Krisztus engesztelő áldozatával és a szentély kérdésével kapcsolatban. És felháborodva mondja, nem szakítottam meg vele a kapcsolatot, majd később talán belérik, az Úr látja. És ő mesélte el, hogy egy tanártársa, aki őt oda vitte, hogy meglátod, de sokkal jobb lesz, mint ott a törvényeskedők, ne járjál oda, gyere itt jó, és hú, hát nagyon jó, élvezte a gitárnótát, meg egyebeket, és ebben azért így megtorpant. Azt mondja, hogy de figyelj ide, hát te vezeted ezt a kis csoportod itt a tabányán, de nem csalod a feleségedet. És azt mondja, hát azt mondta neki a tanártársa, de hát Jézus meghalt már, értem. Az elkövetendő bűneimért is. Igen, tehát nyugodtan lehet védkezni. És ebbe ő egy kicsit megütközött, és nem is járt hónapig, hogy nem járt oda, és akkor hívott, hogy de ugye jól látom én, hogy ez nem így van. Hát nem, hát persze, ezekre mondja a zsidó, ugye Pál apostol, hogy akik megbánják, ráhelyezik Krisztusra a vétkeiket, és újra ugyanazt a vétket elkövetik, azok, mintha megfeszítenék újra Jézus Krisztus, nem? Hát mert akkor nem veszem komolyan, hogy ő tényleg meg... Na ezzel a könnyelműséggel, mert az, hogy amiről beszéltünk szombatiskola alatt, hogy beszennyeződik a lábunk, ránk tapad a por, a világpora, ez amit Luther is mond, hogy elszáll a madár a fejel fölött, eszembe jutott sok rossz gondolat, de ha fészket rak, az a baj, az a nagy probléma. Hát, hogy nyitják meg a protestánsok a kaput, egyetlen egy embernek a sorsán keresztül, és csak így a dátumokat mondom, meg az eseményeket, hogy mit érdemes megfigyelni. 1976-ot írunk, szeptemberét, és a New York-i Central Parkban rendeztek egy hatalmas ünnepséget, egy katolikus szervezésű ünnepséget, de rengeteg protestáns ment el. A megszámolt emberek száma 125 ezer volt, és aki beszélt, az egy ismeretlen lengyel érsek. Világon a nevét meg nem említették addig. Tehát a New York-i Central Park-ba, figyeljtek meg, nem Krakóba, nem Varsóba, nem Budapesten, nem Rómában, mit mondjak még, Ausztria egy katolikus állam, szlovének is úgy nagyjából, sehol. New Yorkba, a Central Parkban. Figyeljétek meg, fölírták a beszédet a Time magazinból, vette a Herbert testvérünk, a Douglas testvérünk az idézetet. Mit mondott el? Én se figyeltem oda. Nem figyeltem oda. Tehát azért nagyon jó ez a könyv, ha csak egyet veszek, és így kézből kézig adjátok, az is nagyon jó lenne. Ő feljegyezte azt, hogy ezt mondta ez a bizonyos Karol Wojtyla. A legnagyobb figyeljétek meg, hogy micsoda döbbenes, mint a kajafást hallanám 2000 évvel ezelőtt. A legnagyobb történelmi küzdelem előtt állunk, amelyen az emberiség valaha is keresztül ment, e folyamat próbára teszi majd 2000 év kultúráját és civilizációját, és annak az emberi méltóságra gyakorolt minden következményét. Az amerikai társadalom, mondta az érsek. Sőt, a kereszténység széles tömegei sem tudják ezt a maga teljességében felmérni, mindössze 2 év telt el. És ebből az érsekből lett a második János. Figyeljétek, hogy mit mond? Hogy a legnagyobb történelmi küzdelem előtt állunk. Komolyan mondom, amikor én ezeket először olvastam, mint lektor, futott a hátamon, illetve bocsánat, korrektor, mert a Magdika lektorálta, a Smelloni, a Kalocsai Tamás felesége, futkosott a hátamon a hideg. Hát nem ezt mondta Kajafás is, hogy inkább egy ember vesszen el mindenki, mint a többi ember egy miatt. Proféciát mond. Hát nem proféciát mondott Karol Wojtyla? Hogy a legnagyobb történelmi küzdelem előtt állunk, minden idők legnagyobb. És erre azt írja a Time, hogy minden idők legprofétikusabb beszédét hallottuk.
Ők ezt látták.
Megdöbbentő. Ugye szeptember 28-án meghalt első János Pál, minden valószínűség szerint egy kicsit hozzá is segítették, és addig, ameddig volt, minden valószínűség szerint egy másik csoportnak volt a bábja, csak ez a csoport volt erősebb, amelyik likvidálta. 1978. október 16 a Bibornoki testület megválasztja a Karol Wojtylát. 2 hét múlva, október 30-án mondja el az első komoly nagy beszédét. Figyeljétek meg! Az utolsó küzdelem előtt állunk, amely az igaz egyház és a hamis egyház, az igaz evangélium és a hamis evangélium között fog zajlani. Komolyan, mikor átolvastam ezt a könyvet, azt mondtam, hogy ez teljesen egyetértek a Zalta Krisztával, hogy ez nem lenne szabad ezt a könyvet elzárni a testvérek elől, hogy lássuk, hogy teljesedik be, hogy ő előtte. Figyeljétek meg, még nincs jel. Mit mond a Biblia? Ezt fedeztem föl benne a 12. vers szerint. És az első feladat minden hatalmat, vagy hatalmasságát gyakorolja ő előtte. a jelek majd utólag, majd a sárkány segít, ugye, vagy a sárkánykígyó segít, hogy a jelek is támogassák ezt. Most még miről van szó? A hatalomról. Figyeljétek meg, a hatalomról van szó. Tehát olyan pontosan fogalmazott az Úr Jézus, mikor Jánossal lesz leíratta, hogy az előzőnek minden hatalmasságát. És hát ez micsoda beszéd ez, hogy a legnagyobb küzdelemeket. Akkor ő neki mi a szerepe ebbe a hatalmas nagy küzdelembe? Rá két évre, május 13, egy mesterlövész megsebesíti, két és fél év múlva mesterlövész megsebesíti. Erre mit mond az egyik legnagyobb amerikai újság? Ez várható volt, mert két és fél év alatt a pápa a világ egyik legnagyobb geopolitikai tényezőjévé nőtt. Ez várható volt. Tehát a világ politikai életének a tényezőjét megint nem európai újság írta meg. Figyeljétek meg, hogy végig miről van szó. 82. június 7, Ronald Reagan elnök besétál a pápához, aztán ugye tudjuk, hogy mi lett ennek a vége. Első célpont, így mindig azt gondoljuk, hogy Lengyelország volt, nem, most kiderült, első volt Magyarország, akiről beszéltek, aztán Csehszlovákia, és aztán Lengyelország, ugye innen indították az összeomlást, tudjuk is, hogy hogyan zajlott, de megéltük. 83. szeptember 22. Dan Kay felszólalt az USA szenátusában. Figyeljétek meg, megint nem az Európai Unió, nem a római kongresszus, nem a magyar kormány, nem a varsói, minek mondják a szem, vagy nem tudom, minek mondják, hanem az USA szenátusában. Második János Pál pápa bátor vezetése alatt a Vatikán végre elfoglalta jogos helyét a világban, mint nemzetközi szószóló, és igenis helyén való, hogy ez az ország, mármint az övéké, ugye, Amerika, kimutassa tiszteletét a Vatikán iránt, azzal, hogy elismeri világi államként. Tudjuk, mi történt? El is ismerték. Megint nem itt hangzik el, hanem az USA szenátusában, megint Amerikában. 89. december 1. vatikáni csúcs találkozón Gorbacsov és II. János Pál pápa találkozott, és még akkor eltérő volt a világképük, az új világrendről, de mind a kettő ezt a szót használta. Ekkor kezd el a köztudatba jönni az új világrend. Az új világrend. Ugye 89-ben. Aztán néhány évvel később Gorbacsov ezt jelentette ki, hogy intenzív levelezést folytattam második János Pál pápával, mióta a 89. decemberében a Vatikánban találkoztunk, és azt hiszem, párbeszédünk ezután is folyamatos lesz. Biztos vagyok abban, hogy második János Pál által eddig megtett lépéseknek óriási politikai szerepe lesz most, és Európa történelmében a legmélyrehatóbb változások következnek be. Milyen érdekes, ugye? 89. A Szovjetunió összeomlik, két nagy titkos szövetségnek köszönhető kelet-európaiban gyors felszabadulásával együtt értékes győzelmet jelentett második János Pál pápának. Kinek? Nem ám itt a kis külügyminiszternek, aki megnyitotta a határt, meg azoknak, akik oda mertek menni lerombolni a berlini falat, akik szembe mertek fordulni a KGB-vel. Nem, ez második János Pálnak köszönhető. És erre Gorbacsov kijelentette, Gorbacsovnak az el a kezekkel politikája nagyszerű volt, de mégis második János Pálé az érdem. Megint amerikai újság írta meg. Ugye erre egy év múlva megjelent a Malachi Martin könyve, ugye, ahol bírálja ezt, hogy most mire is törekszik a pápaság, ugye, tudjátok, hogy Evér Kulcsa című művében, és próbálta lehúzni a leplet, hogy a pápaság stratégiája az nem elsősorban vallási, hanem itt világpolitikai hatalomra tör. Hát ugye nagy port vett fel, azt gyorsan el is felejtették a port az emberek, gyorsan el is ült, azóta sem beszélnek róla. 91. május 1. a századik év című enciklika megjelenik, a Rerum Novarumnak a 100. évfordulójára. Ugye ezt tudjuk, hogy 13. Leó írta, még élt Ellen White, és arról volt szó, hogy a vasárnapot hagyni kell a munkásoknak, mert jár neki egy teljes pihenő nap. 100 év múlva II. János Pál újra kihagyja. Felszólította a kormányokat, hogy a vasárnapot ismerjék el a munkások pihenő és Isten tiszteleti napjának. 92. február 24. A Time magazin címlaptörténet a következő címmel jelent meg. Figyeljétek, megint a Time magazin, megint New Yorkban. A Szent Szövetség, vagy hogyan szövetkezett régen is a pápa, hogy segítsék a lengyel szolidaritási mozgalmat, gyorsítsák a kommunizmus összeomlását, oknyomozó riport. 93 nyaral, Colorado, megint Amerika, hatalmas ifjúsági nap, ki beszél? II. János Pál. 94. január, Izrael és a Vatikán 45 évnyi terhes viszony, problémákkal terhes viszony után aláír egy alapszerződést, mire föl az izraeli diplomaták kijelentik, hogy a katolikus egyháznak immáron elidegeníthetetlen része van a Szentföldön. Elidegeníthetetlen. Ezt nem a pápa mondja ki, hanem a zsidó diplomaták. 94. március 29, ugye ez az evangélium keresztények és a katolikusok együtt a keresztény misszió a harmadik évezredben hatalmas összejövetelt szerveztek, és akkor kiadtak egy dokumentumot, ezek a vezető amerikai protestáns papok, akik a tévében és a Petro Bezzol és társai, azt hiszem ő fogalmazta meg, megerősítjük, hogy az alapvető értékrendszerek egyaránt megtalálhatók a vallások tanításaiban, és ezek adják meg majd a fenntartható világrend alapját. Megint Amerikában. Protestáns vezető papok. Történelmi pillanatnak nevezték ezt. Ezt ne felejtsétek el, mert majd kicsit később majd meglátjátok, hogy a világ összes egyházában, amit is olvastunk, hogy az alapvető értékrendszerek egyaránt megtalálhatók minden vallás világába. Ne felejtsétek el, hogy mit válaszol majd rá, amit már Ratzinger fogalmazott meg. Egyébként II. János Pálnak majdnem az összes beszédét ő fogalmazta. Ratzinger bíboros. Majdnem az összes beszédét. Ő a szürke eminenciás volt, és a Kairó, II. János Pál oda utazik, 94. szeptember. Megtalálja a kapcsolatot a muzulmánokkal. Az abortusz ellen, meg a család. Mindenhol megtalálja a kapcsolódó pontokat. Szóval Indiában, ugye, ahol nagyon nagy kisebbség van a katolikus egyház. Ott miről beszélt? A vallásszabadságról. Miért nem beszél a vallásszabadságról ott, ahol mondjuk Mexikóban, ahol például egy évben 2-3 testvérünket szúrják halálra a misszionárusként, mert a protestánsokat ki nem állhatják. Miért nem ott beszélt a vallásszabadság? Hol beszél? Ahol kisebbségben van. Megdöbbentő, nem? Ugye ott az anglikánok, egyébként keresztények között az anglikánok vannak többségben, ha már van keresztény. Úgyhogy kihagyok egy párat, mert tudom, hogy ez fárasztó ezt hallgatni, de hogy látjátok, hogy szinte most már nem múlik el hónap, hogy 94. november 10, ez az eljövendő harmadik évezred apostoli levél, II. János Páltól, és erre azt írja, hogy a új korszakra kell építenünk, a teljes megújulásra, amely megnyitotta a katolikus egyház kapuit más keresztények előtt. És itt felsorolja kik, a zsidókkal, az iszlám követőivel, és még másutt is mindenhol szervezett találkozókat kell előkészíteni, hogy érintkezésbe tudjon lépni a nagy világ vallások vezetőivel a pápa. 94. november 13. megint Amerikában jelenik meg, Charles Carson ezt írta. Miért szövetségeseink a katolikusok? Hát ez volt számomra a legfelháborítóbb, amit itt ebbe a gyűjteménybe olvastam. Azt írja, ez is ilyen tévés nagy nevű protestáns szónok, hogy miért inkább a katolikusok a szövetségeseink, azért, mert most már a lövészárkok két oldalán nem úgy van, hogy protestáns meg katolikus, hanem a lövészárkok egy oldalán vagyunk a katolikusok, és a másik oldalon van a konzervatív katolikus, meg a konzervatív protestáns, és azok lövöldöznek minket az előrehaladásnak és az új világrendnek a hívei. De legdöbbentő. Nem olvasom el, mert hosszú, ez most ilyen hosszú. Szóval ez a lényege. 94. december 26. Time magazin. Az év embere második János Pál. Azt írja az újságíró. Azok az emberek, akik már látták őt, több millióan vannak, sosem felejtik el. Lénye olyan elektromosságot gerjeszt, mint senki másé ezen a földön, mikor megszólal, nem csupán nyájának szánja, amely hát már azért így is egy milliárdra tehető, hanem elvárja, hogy az egész világ figyeljen rá, és hát jogosan várja el. Megint nem egy magyar, nem egy olasz, nem egy mit tudom én, svájci vagy osztrák újság ír, megint az amerikai, a Time magazin. Ez évemberének választja. Itt megint kihagyom azt, hogy Csillankában volt, és ott hát ugye felhívást intézett a világ nagy vallásaihoz, hogy a közös erkölcsi értékek érdekében fogjanak össze. 95. május 25, hogy egyek legyenek címmel, ugye kiadja a pápai enciklikát, amely kimondottan az egyház egységesítésére született meg. Ez meghozta, hogy az orosz ortodox egyházhoz közelebb lépjen a pápaság, és egy komoly párbeszédet folytasson. Azt mondta második János Pál, hogy ő neki ez szentpéteri szolgálata. 95. október. Megint egy hatalmas mise a Central Parkban, New Yorkban. A pápa megint becslések szerint, ugye annyian férnek el egyébként 125 ezeren, de több millióan nézték a tévében. De úgy volt, hogy egy hatalmas ökumenikus menet indult a papokból oda a Central Parkba, ott a katolikusok vezették a menetet, és mentek utána a protestánsok. Ekkor a Pat Robertson, a fő tévés protestáns prédikátor. Azt mondta, kijelentette, meg vagyok győződve arról, hogy új korszak köszöntött be a konzervatív protestánsok és a hagyományőrző római katolikusok kapcsolatában. 98. július 7, ugye a Dies Domini, ezt ismeritek, nem sokat beszélek róla, ugye elődön 13. Leó megfogalmazta a Rerum Novarumból, hogy a munkásnak van joga a vasárnapot megünnepelni. Hát ezt ismerjük, ugye, mert meg is jelent, ugye, az advent kiadó is megjelentette. 98. október 27, most már ilyen gyorsan megyünk, tehát most már havonta van valami. Jean-Louis Turanérsek kijelentette, hogy Jeruzsálem már réges régóta a Szentszék figyelmének a középpontjába áll, és a Szentszék a legnagyobb feladatának tekinti a város sorsát a nemzetközi kapcsolatok sorában. 98. október 30, két nap múlva. Egy 9 oldalas dokumentum jelent meg, és ez azért mondtam az előbb, hogy nagyon, nagyon jegyezzétek meg ezt, hogy kijelentik, hogy a világ összes vallásában jelen van az, ami a népeket táplálja, a közösséget segíti, az új világrendet segíti. Az összes vallásban. Figyeljétek meg most, ez nem volt nagyon publikus. Ezt írta ebben a 9 oldalas dokumentumban, ezt Ratzinger fogalmazta meg, ez egyértelmű. Sőt, őt fel is kérte arra a második János Pál, hogy ismertes ezt a 9 oldalas dokumentumot. Figyeljétek meg a szöveget. Világos, mondta Ratzinger, hogy csak a pápának, és csak is a pápának, mint Péter utódának van tekintélye és joga ahhoz, hogy kimondja az utolsó szót abban a kérdésben, hogy milyen eszközökkel gyakorolják az egyetemes pásztori szolgálatot. A pápaság nem elnöki hivatal, nem szabad úgy felfogni, mint politikai monarchia egy típusát. Ez a népek vallásának a vezetése. Szöregszínűen fogalmazta meg. 99. május 18. A 18 tagból álló anglikán, római katolikus közösségi értekezett, amin szorgalmaznák, hogy minél előbb egység. Szeptember 1. A pápa először kér bocsánatot a múlt bűneiért. Hát testvéreim, ha én 100 évig élek, máshol is elmondom, 100 évig élnék, se tudnék így fogalmazni. Ekkora csavar. Szóval az egyenes beszédhez szokott emberek ez, elhűlnek rajta, hogy ez micsoda művészet. Figyeljétek meg a bocsánatkérést. Második János Pál átfogó globális látást akart adni, utalván a múlt körülményeire és a történelem tisztelete miatt azonban nem bocsátkozott részletekbe. A történelem tisztelete miatt nem mondja el, hogy mi aljas gazemberek voltunk, megtagadtuk Krisztust, amikor mondjuk például Magyarországon 40 prédikátort a gályarabságra küldtünk, amikor körülbelül 1,5 millió zsidót írtottunk ki Spanyolország, ugye István pápa ezt tette, vagy amikor a szembertalan éjszakán egyetlen éj alatt 60 000 embert öltünk meg és dobáltunk a Szajnába. Nem, a történelem tisztelete miatt nem lehet részletekbe bocsátkozni. Figyelj csak, most jön a csavar. És azt mondja, ezt mondta egyébként Debrecenben is, nem az egyház vétkezett, hanem azok a keresztények, akik Krisztus mennyasszonyaként követtek el bűnöket, hogy is van, az egyház ellen vétkezve. Hát mondom, 100 évig élnék, nem tudnék ilyet megfogalmazni. Tehát figyeljétek meg, hogy mi van benne. Nem az egyház vétkezett, idáig még rendben van, ismeritek ugye a bánkból a királynőt megölni, nem kell félnetek. A ti akarját, hova teszed a vesszőt? Figyeljétek meg. Az elején úgy néz ki, hogy nem az egyház vétkezett, hanem egyesek az egyházban. De nem mondja ki, hanem azt mondja, hogy ezek Krisztus mennyasszonyaként vétkeztek az egyház ellen. Vagy az egyház hírneve, vagy nem tudom, mit lehet ebbe belegondolni. Mondjátok meg, hogy mit lehet ebbe belegondolni. De ez elképesztő. Szóval ez nem bocsánatkérés. Én, hogyha téged megbántottalak valamivel, ugye például most volt a nyáron, valaki úgy érezte, hogy egy hozzászólással megbántottam őt. És ott álltam kint még, abban a pillanat, mikor a megjegyzéséből megéreztem, hogy ez bántásnak veszi, vagy érzi, abban a pillanatban a kereszténynél megnyomnak egy gombot, én nem akartam megbántani, akkor bocsánatot kérek, mert tényleg nem jól fogalmaztam, vagy nem voltam elég figyelmes. Na most a bocsánatkérés valahogy, bocsánat, hogy ezt én magamról mondtam, csak most volt nekem egy ilyen élményem, nem olyan nagyon régen. De látom a családtagjaimon, meg látom a környezetem, a munkatársak, stb. Ha jó úton akar járni, akkor ez a minimum, nem? Hogyha vétkeztem, akkor nevén nevezem, bocsáss meg, nem jól csináltam. De hát ez nem bocsánatkérés, igaz? Szóval ez fantasztikus. Na, egy hónap múlva. A reformáció egyházában 1530-ban 5. Károly előtt a hercegek hitvallása elhangzott. 482 évvel később mi történt? Az evangélikus egyház és a római egyház ugye konkordátumot köt. 99. október 31. November 7. Új-Delhi. A pápa ismét újfent Új-Delhiben van, ahol a vallásszabadságról szólnak. Senkit nem lehet kényszeríteni, hogy az ember a lelki ismeretét megtagadja. 2000, úgy látszik, ezeknek a papoknak az volt a lelki ismeret, hogy meg kell ölni a protestánsokat. És hát akkor nem lehet kényszeríteni őket, hogy a lelkiismeretét megtagadja. Szóval hihetetlen, ha így elkezdünk ezen játszani ezekkel a gondolatokkal, megdöbbentő, hogy mire jutunk ebből. 2000. július 27. az Egyesült Államok kongresszusi arany érdemérmet adományozott II. János Pál pápának, és a következő volt a méltatás. A kongresszus azért adományozza ezt az arany érdemérmet II. János Pálnak, hogy elismerje vele a békéért, a vallások közötti megértését, és egyéb célokért végzett hosszas kitartó munkáját. A kongresszus azt tapasztalta, hogy II. János Pál pápát mind az Egyesült Államokban, mind külföldön úgy ismerik el, mint a legkimagaslóbb erkölcsi tekintélyt, aki pápai méltóságát arra használja fel, hogy küzdjön minden emberi lény szabadságáért és méltóságáért. Fáradhatatlanul utazik a világ, a föld legtávolibb pontjai között is, és ezzel példát mutat, hogy a nyomor sújtotta embereknek, vagy területeken az embereknek reményt vigyen. Figyelitek? Megint nem Európában. Megint Amerikában. Hogy olvasjuk? Hogy az ő jelenlétében növekszik a tekintélye a sebet kapott, a halálos sebet kapott első fennevadnak. Az ő jelenlétében. Mindenhol ők adják a jelenlétet hozzá, hogy dicsőítsék, hogy a új világrend nagy apostolának nevezik. 2000 június 5. Putyin egyház, vagy Putyin elnök megy a pápához, és arra kéri, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy Oroszország mind politikai, mind katonai téren Európába integrálódhasson. Hallottatok? Egy nagy hatalom, amelyik azzal dicsekedett, hogy a legnagyobb katonai készültsége, meg fegyverkészültsége van a kerekvilág. Elmegy a pápához mondani, járjon már közben, hogy befogadjanak bennünket ide Európába. Megdöbbentő. 2000. szeptember 5, ugye néhány hónap múlva. A kongregáció elkészít egy 35 oldalas tanulmányt, amely a régebbi dokumentum átdolgozása, a Dominus Jézus. Ezt is Ratzinger csinálta, és figyeljétek meg. A hit tanáról a következőt írja. Határozottan vissza kell utasítanunk azt a gondolatot, miszerint egyik vallás ugyanolyan jó, mint a másik. Emlékeztek még néhány évvel azelőtt, hogy minden vallásban megvan az a gondolat, hogy segítse az embereket. Most mi van? A hatalma kezd növekedni. Mit mond ki? Határozottan vissza kell utasítanunk azt a gondolatot, hogy az egyik vallás ugyanolyan jó, mint a másik, a katolikus egyház is csak egy a többi vallás között, és hogy a protestáns egyházak is egyházak a szó valóságos értelmében. Vissza kell utasítani. Tehát a protestáns egyházak szerintük nem egyházak. Ez egy 35 oldalas tanulmány volt a Dominus Jézus. Megdöbbentő. Tehát változott Róma? A világon semmit. Az ő belső, a belső kommunikációjukban teljesen kiderül. Nincs bocsánatkérés, nincs változás, csak ők az egyedül üdvözítő egyház. Semmi nincs. A nyilvánosság előtt mutatja a jó arcát, belül nem. 2000. október Erzsébet királynő a pápánál szorgalmazza az egységet, 2001. január 6. pápa apostoli levelet küld ki a Novo Millennio Ineunte, az új évezet küszöbén, amelyben irányelveket szab a világ vezetőinek, és az első dolog, hogy a vasárnap jelentőségét, mint a hitnek és a feltámadott úrnak, a lélek ajándékának és a valódi húsvétnak az ünnepnapját ajánlja megünnepelni. 2001. január 1. Bush elnök 25 katolikus vezető előtt kijelenti, hogy neki szüksége van a kormányozáshoz, a kormányozásnál a katolikus bölcsességre és tapasztalatra építeni. Szüksége van, hogy a katolikus bölcsességre és tapasztalatra építsen. 2001. március 22. Megnyitnak egy római katolikus kulturális központot. Hol? Washington DC-ben, hol van a mi központunkban is. személyesen ment el II. János Pál, és róla nevezték el még életében ezt a központot. Megint nem Európában. Tehát amikor ezt én végignéztem, és akkor így magamban mondtam, hogy megint nem Európában, megint az előbbi hatalmasságát cselekszi. Ő előtte, az ő jelenlétében. A jelenlétében nő. A jelenlétében nő vissza az előbbi hatalmasságához. 2001. május, az első katolikus vezető, II. János Pál, aki átlépi az umayyádi mecset küszöbét Damaszkuszban is, együtt imádkozik a muftival, Ahmed Kataros Seikkel találkozik, és akkor ott is a vallásszabadságról szólnokon, meg a családvédelemről, meg az abortusz ellen. Amit ugye öreg papok kitalálnak, azokat nagyon ügyesen ők ott a variálják. 2001. szeptembere, nem sokkal a ikertonyok ledöntése után, a pápának nem az a lényeg, hanem megy Kazasztánba, és ott a muzulmán lakosság előtt kijelenti, hogy egy Isten van, akit együtt imádunk. 2002. január 24. az olaszországi Assisibe, ugye arra emlékeztek az Assisi összejövetelre, ott aztán a vudu vezetők, a Zoroaster vezető, hindu, sintó, tao, buddhista, mindenféle vezető között ő gyűjtötte össze őket, 25 római bíboros, és körülbelül 30 püspök volt jelen, egy csomó protestáns előjáró. A nap végén meggyújtották a békelámpát, ugye, jó, hogy nem a békepipát, és akkor azt mondta második János, soha többi erőszakot, soha többi háborút, soha többi terrorizmus, Isten nevében minden vallás, igazságot, békét, megbocsátást, életet és szeretetet hozzon a földre. Még javába dúlt a ruandai. Szó nem hangzik el. Szó nem hangzik el róla. Ő nekik mi a lényeg? Ő hívta össze, ő mondja meg, ő vezeti. Október 16-a annak tiszteletére, hogy II. János Pál 25 esztendeje vezeti a római katolikus egyházat, a Los Angeles Times. Tehát figyeljétek, megint nem Európában. Engem az annyira lenyűgözött, mikor azt így végignéztem, hogy uram, hát én ezt észre se vettem. Így mentek az események, Isten áldja meg Herbert Douglas, hogy így összegyűjtötte. Tracy Wilkinson volt a munkatársa a Los Angeles Times-nak, és ezt írta, ez a bolygó teljesen megváltozott 1978. október 16-ához képest, és II. János Pál akkora szerepet vállalt az események alapításában, amely a modern történelem egyetlen más vallási alakjához sem mérhető. 78. október 16-én megválasztása önmagában is példa nélküli volt. Erre az Amerika című jezsuita magazin a következő hónapban megjelent vezércikke szerint azért a II. János Pál munkálkodása megválasztása óta is olyan rekordokat jegyez, amelyekről elődeinek még csak elképzelése se lehetett. 2005. április 2. meghal II. János Pál. Erre mit mond George Bush? Nem a magyar elnök, vagy a lengyel, vagy mit tudom én, tehát valami katolikus államnak az elnök. Nem, George Bush. Azt mondta, Laura és én, a felesége, és én osztozunk az emberek gyászában, kik szerte a világon siratják őt. A katolikus egyház elvesztette a pásztorát, a világ pedig az emberi szabadságjogok bajnokát, azáltal, hogy Isten hazahívta hű és jóságos szolgáját. Kiadta a rendeletet, hogy minden amerikai közintézmény tetején a zászlót, engedjék fél ára bocra, sehol a világon nem csinálták. Sehol. Sehol. Amerikában. Minden közintézményen fél ára bocra kezdett kelet állítózat. Én már temetés nem mondom, mert értetek mindannyian, hogy ott kik vonultak föl. Egy pápát régen szépen körbevettek a bíborosok, bevették az altemplomba, és szépen befalaszták. Mi volt? Mint egy koronás fő, mint a leghatalmasabb koronás fő, az összes európai állam királya miniszterelnöke, vagy legalábbis miniszterelnökségi megbízottja ott volt. Én nem akarok tovább fárasztani benneteket, mert tudom, hogy sokat kellett itt ülnötök, míg ezt én így végig tekintettem, de ez csak egy volt a pápák közül, és azóta már fejlemények voltak, ugye? Tudtuk, hogy ha meghal, akkor inkább Ratzinger várható pápának. Ratzinger egyébként egy nagyon ellentmondásos jellemű ember, egy nagyon félénk, nagyon csendes és nagyon kedves ember. De az írásai és a katolicizmus az rendkívül radikális. Nem szeretett pápa lenni, ez tény és való, hogy nem szeretett ez neki, sok volt ez neki, teher volt, ez fárasztó volt. És azt szeretném még elmondani nektek, hogy 6. Pálig bezárólag pápa, ha csak nem vitték, Avignonba költözni, vagy éppen valahol francia földön, szintén ugye Dél-Franciaországban, hiszen Nantes-ba vitték ugye a 6. Piuszt, és ha jól emlékszem, senki nem hagyta el a Vatikánt. Az első 6. Pál volt, aki Jeruzsálembe elment. Ahhoz képest, látjátok, hogy mi történik? Illetve láttátok, hogy mi történik, nekem nem kell feltenni ezt a költői kérdést, mert láttátok, hogy mi történik. De amire most fókuszáltunk, ez hogy a hatalmat nem a vallási, tehát nem az, hogy az Isten, látjátok, hogy szereti őket, hogy jelen van a Szentlélek, hogy a betegek meggyógyulnak, hogy az ördögösök megszabadulnak, hogy a Jóisten a különleges jelenléte van. Nem! Ez majd a másodlagos lesz. A csalás. Csaló jelek. Látjátok, hogy mi van? És az első fennavad minden hatalmát gyakorolja ő előtte, és azt is eléri, azt ő éri el, hogy a föld lakosai hódolattal tekintsenek rá. Hát tudjátok, semminek nincsen jelentősége, ha nincsen abban lelkiség. Tehát, hogyha ezeket ismerjük, de ha nem formálja a lelki életünket, ha nem nyűgöz le bennünket, hogy Isten küldött nekünk egy embert, ugye több mint 100 évvel ezelőtt, most már lassan 200 éve, már 1826, már nem sokára 2026 lesz, de hogy elküldött valakit, aki ezt így összeszedte, leírta, elmondta nekünk, hogy ez így, de persze nem ezeket ugye a tényeket már Herbert Douglas gyűjtötte össze, de az első 8 pont, amit emlékeztek rá, idéztem a nagy küzdelemből, hát nem kellene naponta hálát adnunk ezért a úgynevezett, ő maga mondta, hogy kis világosságért, ami lényegében egy óriási világosság. Én azt hiszem, hogy a mi egyházunk nem igazán becsüli manapság a maga szintjén ellenváltott. Hogy ez micsoda kincs, hogy itt vannak a White könyvek, a White kötetek, itt vannak közöttünk, és olvashatjuk. És ez, hogy mondom, hogy mikor ezt így elkezdtem olvasni, beleborzongtam, hogy mintha ha most jelen lenne, itt lenne az asztalomnál, ahol dolgozom éppen ezen a könyvön, mintha itt lenne és mondaná, hogy látod, ez lesz, meg ez lesz, és milyen pontosan, és tévedhetetlen pontossággal. Azt írja Herbert Douglas, hogy keresett olyan irodalmat, illetve talált olyan irodalmat, miközben kutatott, hogy adventista vezetők mosolyogták meg őt. Mikor erről írt, hogy a pápaság hogy fogja lépésről lépésre, csendben nő hatalommal, és akkor leírta ezeket a lépéseket, némelyek megmosolyogták, amikor ő ezt leírta. Nincs miért mosolyognunk most itt 2020-ban, hanem lenyűgözve látjuk, hogy Isten milyen hatalmas eszközt adott a mi kezünkbe, és milyen hatalmas módon akar bennünket felkészíteni. Estéreim, a válságra nem tudunk felkészülni, ezt elmondom nektek, mert nem tudjuk, milyen lesz. Egyet biztosan tudunk, hogy nem lesz hosszú. Az biztos, hogy nem lesz hosszú, mert amint a csúcsra jut, azt mondja a Szentírás, ugye talán egyszer, mikor itt voltam, akkor foglalkoztunk veletek ezzel a Jelenések 18, hogy amint a csúcsra jut, egy óra alatt, az 15 nap. szétiszaladsz. Nagyon hamar, ez rövid. De pontosan ez ingerli föl, hogy másra tolja a felelősséget. Tehát ezt mi nem tudjuk pontosan, hogy én most szegény, nagyon aranyos, meg hát hogy mondjam, nagyon kedves testvérünk, nem mondom ki a nevét, aki Ürömön lakott, és egy körülbelül 1 kilométer hosszú alagutat fut, hogyha az atomháború jön, akkor az adventistákat el tudja szállásolni. Aranyos halálkomoly, most keresett meg nem régen, hogy talán valami könyvet ki akar adni, de hát mondtam, hogy hát ahhoz nekem,
hát én kicsi vagyok.
Nem tudom, de mondtam, hogy én ahhoz kicsi vagyok, hogy én adjam ki az ő könyvét. Itt egy bizottság dönt, hogy használni fogja a közösségnek a hitéleti tevékenységét, vagy nem fogja használni. De a lényeg az, hogy nem, ne akarjunk így felkészülni. Emlékszem, drága Tusa bácsira, nem tudom, hogy bájkötök ismerte még Tusa bácsira, nem ismerte Rákosabai gyülekezetbe. Azt mondta egy alkalommal, hogy tudjátok, én nem, nagyon viszket a hátam sem akarom, mert eljön a nagy gyomorúság, és a kalodába lesz a kezünk, akkor úgyse tudjuk megfakadni. Ja, akkor is már mosolyogtam, hogy fiatal lány voltam még akkor, 19-20 év körüli, de aranyos volt a bácsi nagyon, és nagyon-nagyon szépen nevelte a családját, és a gyülekezet is becsülte őt. Ezek a felkészülések semmit nem érnek, ne csináljátok, senki ne csinálja. Most akkor nem eszem, mit tudom én, kipróbálom, hogy 3 napig nem eszem, mert hát ha börtönben nem adtak 3 napig enni. Ha böltölni akarsz 3 napig, böltölhetsz, nyugodtan semmi bajod nem lesz, vizet kell inni, de akkor annak legyen célja az életünkben. De ezek teljesen fölösleges technikák. Az igazi az, amikor átadjuk a terhünket Jézusnak, és hagyjuk, hogy ő vezessen. Ő vezessen az utolsó pillanatig. Azt is hallottam, ez is egy tévtanítás lesz tőlem, hogy a Szentlélek elhagyja a földet, és itt maradunk teljesen magunkra hagyatva, és nem lesz közbenjáró, nem lesz. De a Szentléleknek a lakása, a Biblia azt mondja, hogy itt van. Hát ő nem fogja a lakását elhagyni, ha tényleg ott lakik a lelkedben. Ha tényleg a te szívedben, akik nem fogja elhagyni, ő lesz az, aki igaz, nincs közbenjáró, de mindig akkor is a gondolatokat irányítja. És a vigasztalás, hogy azért mondta Jézus, hogy ez a neve, ez a helyes neve, a vigasztaló, a parakletosz, aki itt van, pártodat fogja, és végig segíteni fog ebben a küzdelemben. A világ végezetéig. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De ilyen értelemben, hogy figyeljük ezeket az eseményeket, és közben pedig, ugye délelőtt is olyan aranyos volt ez a szombatiskola, hogy elmondtátok, hogy mi a lényeg. Látjuk, hogy mi van leírva, mi a lényeg. Az a lényeg, hogy én tükörben nézzek. Hogy állok én jelen pillanatban? Nagyon fáj, ami körülöttem van, azért én is kibudjam belőlem, hogy sok minden fáj, amit látok. És nem esik jól. És próbáltam, volt, amikor próbáltam segíteni, és a legszomorúbb az, amikor nem tudsz, mert azt mondja, hogy nem, jól látod, majd én majd. Jó, hagyni kell. Én erre azt szoktam mondani, mert van a családunkban olyan, aki de minden áron. Te majd nem, ilyenkor menj ki a partvonalra, és ott imádkozz. Nem tudsz más csinálni, beengedni az arénába, mert nem tudtad, de milyen eszközöd van. Megvered? Kötélre kötöd? Vagy mit tudsz vele csinálni? Hagyd, bemegy. És majd ott meglátja. Ott majd meglátja, hogy a hatalmas mennyei segítség nélkül, meg a tanácsoknak, a tapasztalt emberek tanácsa nélkül, mire megy? Mire megy? És néha testvéreim, mi is így vagyunk. Bekerülünk oda az arénába, mert az Úr meg akart bennünket tartóztatni. Makacskodtunk. Majd mi mindent tudunk. Ha nem leszünk elég alázatosak, akkor eluralkodik rajtunk az a gondolkodásmód, amelyik tönkretette a világot a mennybe. A gőg, az önzés, hogy én jobban tudom. És én szívből kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy megmaradjunk alázatos kereszténynek, hogy lássuk az eseményeket, és megmaradjunk úgy krisztusi lelkülettel, hogy a világnak ne kelljen sokat beszélned, hanem lássa, hogy Uram, látni akarjuk Krisztust. Ma is ezt kérik az emberek. Ezt sóhajtják, ezt óhajtják, ezt sóvárogják belül. Uram, látni akarjuk a Krisztust. És adja Jóisten, hogy lássa a világ bennünk őt. Amen.
Amen.